Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igéjét Mózes második könyvéből, Mózes második könyvének 33. részéből.
Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy az ő utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, a hettitákat, a perizzieket, a hívvieket és a jebúsziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit. Mert az Úr ezt mondta Mózesnek: mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha velük mennék csak egy pillanatig is. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hóreb-hegytől fogva. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül állította fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És mindenkinek, aki az Urat kereste, ki kellett mennie a kijelentés sátrához a táboron kívülre. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, mindenki odaállt sátra bejáratához, és követte szemével Mózest, amíg be nem ment a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, leereszkedett egy felhőoszlop, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az Úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy az egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú, Józsué, Nun fia nem távozott el a sátorból. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak: nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, nép szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt: megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki: ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr: van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.
Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgatói legyünk az ő szavának, hanem igyekezzünk megtartani, és azt szerint éljünk. Jeltek azért, imádkozzunk. Olyan nagy hála van a szívünkben, Úrunk, mindazért a sok drága kincsért, amivel elhalmozol bennünket. Köszönjük a napfényt, köszönjük az ünnepet, köszönjük a fényt, köszönjük a találkozás örömét. De leginkább azért vagyunk hálásak, hogy találkozhatunk veled, hogy még mindig van szavad hozzánk, annak ellenére, amit csak az elmúlt napokban, vagy csak épp ezen a mai napon tettünk, amit gondoltunk, vagy amit elmulasztottunk, de mégis szeretettel jössz felénk. Olyan csodálatos vagy Istenünk, olyan nagy a te kegyelmed, olyan nagy a te szereteted, te magad is olyan csodálatos Úr vagy, ragyogó fényességben, szentségben, tisztaságban. A csodáért könyörgünk most, ahogy így állunk előtted, és azt kérjük tőled, hogy szólíts meg bennünket, hogy legyen szavad hozzánk. Azért könyörgünk, hogy ne hagyj minket árván, ne hagyj szomjúhozni a lelkünket, hanem ragadj meg bennünket, beszélj velünk, szólíts meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Az előbb felolvasott igeszakaszhoz még egy verset szeretnék olvasni János evangéliumából, János evangéliumának első részéből a 14. versszakot. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Foglaljuk el a helyünket. Karácsony ünneplésére sok embernek sok oka lehet. Vannak, akik vallásos okokból ünnepelnek. A legtöbben, és bizonyára a legtöbb ateista is, valószínűleg azért ünnepel, mert szeretik a karácsonyt, vagy azért, mert ez így szokás, és alkalmazkodnak hozzá. Sokan bizonyára a családjuk, a gyerekük miatt ünnepelnek, őtőle nem akarják megvonni a karácsonyt. Nagyon sok embernek ez az ünnep nem szól semmiről. Csak nincs ereje ahhoz, hogy kiszabadítsa magát a szokások, a mások elvárásainak csapdájából. Mielőtt nagyon nagy feszengésbe kezdenénk a széken, hogy hogy kerül most ide ez, és hogy mi is ez, az Ateista Klub oldalán találtam ezt a néhány gondolatot, és arra gondoltam, hogy tulajdonképpen azért nagyon szépen összefoglalja a mai embernek az érzéseit, a gondolatait a karácsonnyal kapcsolatban. Hogy nagyon sok embernek ez az ünnep nem szól semmiről. Nem éppen most íródott, nem ebben az évben, néhány évvel korábban írta a szerzője, de azt gondolom, hogy éppen ezen a mostani karácsonyon azért mégis felerősödik bennünk a kérdés, hogy miről is szól a karácsony, hogy mit ünneplünk tulajdonképpen, hogy miről szól, és hogy mit fogunk csinálni karácsonykor, mikor nem mehetünk sehova, nem látogathatjuk a rokonokat, nem hívhatunk vendéget. Még szállodába sem mehetünk, pedig néhány éve ez most már olyan elfogadott, olyan divatos dolog, hogy karácsonykor jó szállodába menni. Hát nem kell főzéssel bajlódni, meg takarítani, meg karácsonyfát díszíteni, meg veszekedni, vendéget fogadni, vendégségbe menni, hanem hát elmegyünk, és ott eltöltjük az időt együtt. Vagy tegnap például olyan szép idő volt, és olyan sokan kirándultak is itt a Pilisben, mert mit csinál az ember karácsonykor? Mi végre van ez az ünnep? Mit tudunk csinálni? És ebben a mostani időben sok régi szokás lehullott az ünnepünkről. És felerősödött a kérdés, hogy minek ez a karácsony? Miről szól? Egy ismerősöm mesélte, hogy a családba ez merült fel ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha elhalasztanánk a karácsonyt, hogy majd akkor ünnepelnénk, akkor karácsonyoznánk, amikor már majd lehet. Hát majd úgy valamikor április környékén talán már azért addigra majd összejöhetünk, és akkor majd akkor készítjük el a klasszikus karácsonyi ételeket, akkorra csomagoljuk be a karácsonyi papírokba a karácsonyi ajándékokat. Mi lenne, ha elhalasztanánk a karácsonyt? Hát most már a mai nappal ugye már vége van a karácsonynak, ma már nem karácsony van, csak mi tesszük hozzá itt a gyülekezetben ezt az ünnepi napot, úrvacsorai istentiszteletet, és olyan jó lenne, hogyha ez a mostani ünnep nem csalódással, meg keserűséggel érne véget, Hiszen a karácsonyi angyalok azt mondták, hogy íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme részen. A karácsony egy örömünnep, az örömhírt hirdetik meg az angyalok. Milyen jó lenne, hogyha megtapasztalnánk, hogy Jézus születése számunkra is örömet hozott. Azért nehéz ez, mert a karácsonyunk nekünk is, meg ennek a világnak is a karácsonya tele van problémákkal. Nagyon sok problémánk van, és azt hiszem, talán a karácsonyon a legnagyobb problémánk az maga Isten. Miért is? Azért, mert nem látjuk Istent. János is ezt mondja az evangéliumában, ebben a bevezető rész ezzel fejeződik be, hogy ezt mondja a 18. versben, hogy Istent soha senki sem látta. Nagy probléma ez. Hol van az Isten? Soha senki nem látta. Van egy kedves mese, ahol Horton, az elefánt, talál egy kis szőzt, amin valamiféle lények élnek. Hallja, ahogy beszélnek hozzá, de hát olyan pici, hogy nem is lehet látni, csak egy kicsi szőzt. A gyerekek talán ismerik ezt a mesét, hogyha nem, akkor ajánlom nekik, nézzék meg. És az állatrendőrségnek, az állatközösségnek a rendőre, a kenguru, az nagyon szigorú, és nagyon erélyesen rászól erre az elefántra, hogy hát hogy beszélhet ilyeneket, hogy azon a szöszön azon valakik élnek. És azt mondja neki, hogy az, amit nem látsz, amit nem tudsz megfogni, amit nem hallasz, az nem létezik. Azért hoztam ide, persze aztán nagyon sok minden bonyodalom van, nem lövöm le a poént, hát ha a gyerekek tényleg megnézik majd. De azért jutott eszembe ez a mese, mert a mi világunkban is nagyon sokszor és nagyon sokan, talán mi közöttünk is sokan így gondolkodunk, hogy amit nem látunk, nem tudunk megfogni, az nem is létezik. És Isten léttére is azt a bizonyítékot keressük, hogy hát olyan jó lenne meglátni. És a nem létére ez a legnagyobb bizonyíték, hogy senki sem látta. Ugye Gagarin szájába adták ezt a mondatot, hogy fölment az űrbe, és lejött, és azt mondta, hogy hát jó, alaposan körülnéztem, és hát én itt nem látok semmilyen Istent. Pedig ott föntről is megnéztem. Persze később most már egyre többen publikálnak erről, hogy ezt nem Gagarin mondta, ő egyébként, igen, pont azt látta meg ott fönt az űrben, hogy milyen csodálatos a világ, és csak Isten teremthette, de hát ezt nyilván, mondjuk ezt az akkori pártvezetés, ezt nyilván nem engedhette meg. De mégis belénk égett ez a mondat, hogy felment az űrhajós, és azt mondta, hogy én itt nem látok semmilyen Istent. Istent soha senki nem látta. János is ezt mondja. De ő nem azért mondja, mert ezzel azt húzza alá, hogy tehát nincs is. Ha nem látjuk Istent, akkor nincs is. Éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy azért, mert ő Isten, azért nem láthatjuk. Nem a létezőt tagadja, hanem azt mondja, hogy igenis Isten létező, de ő nem látható. Jelen van a világban, de nem tudod megtapintani, nem tudod megszemlélni. Ő nem látható, éppen azért, mert ő Isten. És akkor itt van a következő problémánk, hogy hát így aztán meg se tudjuk őt közelíteni. Nem tudjuk elérni. Nem tudunk az Istenhez közel kerülni. Mózes második könyvének egy drámai jelenetét olvastuk fel. Azt a részt, amikor Isten kiszabadítja a népét Egyiptomból, vezeti őket a pusztában, és aztán szövetséget köt velük. És ennek a szövetségkötésnek a dokumentumát, a 10 parancsolatot készül épp átadni Mózes a népnek, felmegy a hegyre a kőtáblákért, és miközben ő a hegyen Istennel beszélget, a közben a nép egy másik Istent készít magának. Nem bírnak várni, türelmetlenek, nem is értik az egészet, ők nem látják Istent, és öntenek egy aranybórjút, egy másik Istent, aki úgy kéznél van, akit meg lehet fogni, akit el lehet érni. És ahogy Mózes lejön a hegyről, nagy haragra gerjed, összetöri a kőtáblákat, de ami még megrendítőbb, hogy Isten is haragra gerjed. És azokat, amiket ebben a 33. fejezetben mond, azt igazán nem is szeretjük hallani. Isten azt mondja a népének, hogy Úgy hátok, mint menjetek nélkülem. Megy előttetek az angyalom, majd ő mutatja az utat, meg elintéz mindent, de ha én veletek megyek, akkor abból nagy baj lesz. Akkor elpusztítalak benneteket, így olvastuk pontosan, hogy elpusztítanálak, ha veletek mennék. Elpusztítanálak benneteket. Az Isten jelenlétében az ember nem tud megállni. És pontosan ezt érzi Mózes is, és a szent sátrat, ami az Isten jelenlétének a szimbóluma, ami addig a tábor közepén volt, azt fogja és kiviszi a táboron kívülre. Azt mondja, hogy a szent Isten és a bűnös ember az nem tud egy légtérben, nem tud egy helyen lenni, mert elpusztul, mert megsemmisül az Isten jelenlétében. Olyan, mint ez a mostani időnkben ez a szociális távolságtartás. Ez olyan, mint egy ilyen jelkép, ami bűnös életünknek a jelképe. Hogy nem tudunk közel kerülni egymáshoz, hogy tartjuk a távolságot, hogy nem osztjuk meg egymással az életünket, hanem távolról vagyunk. És ha mi emberek így vagyunk, mennyivel inkább így vagyunk Istennel. Nem is szociálisan, hanem inkább egy ilyen lelki távolságtartásban vagyunk. Hogy nem tudunk közel kerülni az Istenhez. És Mózes, akiről azt olvassuk, hogy színről színre beszélt Istennel, úgy beszélt vele, mint egyik ember a másikkal. Mégis elé áll Isten elé, és azt mondja, hogy hát nélküled nem megyünk sehova. Ha te nem jössz velünk, akkor mi nem megyünk sehova. Mi veled akarunk menni, mi téged akarunk követni. Ha te nem jössz, akkor mi sem megyünk sehova. És még többet kér Istentől, mert azt mondja neki, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, látni akarlak téged. És akkor Isten azt mondja neki, hogy az arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Hát ha ezt mondja neki, hogy hát Mózes, hogyha meglátsz engem, akkor meghalsz. Olyan távol van az Isten szentsége, tisztasága és az ember léte valója, bűnössége, tisztátalansága. Hogy egyszerűen az ember az Isten jelenlétében megsemmisül. És persze az ember igyekszik, és nagy teljesítményekre vagyunk képesek, és vakcinát alkotunk, meg gyógyszereket, meg nagy produkciókra vagyunk képesek, sőt, a nagy erkölcsi jóra is képesek vagyunk, le tudunk mondani a javainkról másokért, tudunk adakozni, el tudunk menni a másik emberhez. Nagyon nagy teljesítményekre vagyunk képesek, de nincs semmi, nincs az a nagy teljesítmény, amivel elérhetnénk az Istent. Ő annyival fölötte van az embernek, hogy lehetetlen őt megközelíteni. És nem ismerjük Istent. A napjainkban azt mondják, hogy a vallás, a hit az nem is olyan fontos az embereknek, most már egy ilyen felvilágosult, világias társadalomban élünk, ahol egy valamire való művelt embernek ez nem fontos. Nem is kutatja, nem is keresi. Mégis azt látjuk, hogy de, nagyon sokan keresik Istent. Keresik a lelki élményeket, keresik önmagukat, keresnek valamit, mert egy nagy hiány van az életükben. És aztán, mikor találnak valamit, mikor találunk valamit, a megszerzett ismereteket, aztán igyekszünk úgy alakítani, ahogy nekünk tetszik. Ahogy az úgy komfortos lesz a számunkra, hogy az a legjobb legyen. És semmilyen objektív mércét nem ismerünk el. A mi Istenünk az olyan, ami ennek mi szeretnénk, hogy legyen. És azt tesszük bele az Isten képünkbe, ami nekünk belefér. És aztán, ha tanulmányozzuk a Bibliát, azt látjuk, hogy tényleg nem is tudjuk megismerni Istent. Hogy ő olyan hatalmas, hogy túl van azon, hogy ami emberi agyunkkal fel tudjuk fogni, hogy be tudjuk fogadni, hogy meg tudjuk őt ismerni. Nem látjuk Istent, nem tudjuk megközelíteni, és nem tudjuk megismerni őt. Az elején ugye azt mondtam az ige hirdetésnek, hogy a karácsony az örömhír. Hát ebben a három kijelentésben aztán semmi öröm nincsen. Sőt, ha ha itt most befejeznénk, és itt mondanánk, hogy akkor boldog karácsony, tehát ebben semmi boldogság nincs. Sokkal inkább arról szól, amiről a mindennapjaink, a keserűségről, a magányról, a kétségről, hogy egyáltalán igaz-e mindaz, amiről mi itt beszélünk, alkalomról alkalomra. Nem látjuk Istent, nem tudjuk megközelíteni, és nem tudjuk megismerni. Komoly problémák ezek. De Isten pontosan tudja, hogy ezek a mi problémáink. Ő pontosan tudja, hogy ezek miatt, az akadályok miatt mi nem is tudjuk ezeket áthágni, vagy megoldani. Nem tudunk túljutni ezeken a kérdéseken, de ő tudja a megoldást. Neki csodálatos terve van. Ez a nagy karácsonyi mentőakció, vagy ahogy a vasárnapi iskolai videóban mondta Enikő néni, hogy ez a nincs több sírás hadművelet. Isten keresi az embert. Nem nekünk kell utat készítenünk, és nagy utakat megtennünk, vagy hosszú zarándoklatokon részt vennünk, vagy felmásznunk a Himalájára, vagy ilyen több ezer lépcsőn keresztül eljutni a menny kapujáig, ahol aztán majd meglátjuk az Istent. Nem. Ő az, aki keres bennünket. Ő az, aki megteszi a nagy utat értünk. Ő az, aki vállal minden szenvedést értünk. És azt olvassuk János evangéliumában, hogy ő az, aki megmutatja magát, ő az, aki láthatóvá teszi magát. Ezt olvassuk a már idézett 18. versben. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Krisztus láthatóvá tette a láthatatlan Istent. Láthatóvá tette. És az alapigénkben azt olvassuk, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Mózes kiviszi a sátrat a táborból, a táboron kívülre, mert az Isten nem tud az ő népével lenni, és most Isten sátort ver az ő népe között. Ez a szó van itt szó szerint, hogy így volt közöttünk, hogy egy sátrat vert. És akik először olvasták, vagy hallották ezt az evangéliumot, rögtön ez ugorhatott be nekik, ez a kép jelenhetett meg, hogy igen, az Isten sátora ott van az emberek között. Hogy az Isten közénk jött, hogy velünk akar lenni, nem a táboron kívül, hanem egészen közel. Saját bőrén tapasztalta meg, hogy mit jelent embernek lenni. Igen, a rossz dolgokat is. Ő tudja, hogy mit jelent álmosnak lenni, hogy mit jelent éhezni, hogy mit jelent magányosnak lenni. Ő átélte a gúnyolódást. Tudja, mit jelent, mikor bántanak, vagy kivégeznek. Gyakran kapjuk azt a kérdést, hogy te már láttad Istent, hogy ilyen biztosan beszélsz róla? Láttad egyáltalán? Mondhatjuk nagy bátorsággal, hogy én ugyan nem láttam, de ha 2000 évvel ezelőtt éltem volna, akkor láthattam volna. Mert itt volt a földön, mert Jézusban az Isten jött el közénk, és mutatta meg magát. Igen, és Jézusban megközelíthetjük, elérhetjük az Istent. Azt olvastuk, hogy Mózes nem láthatta meg az Isten dicsőségét. Pedig egészen közel voltak egymáshoz, úgy beszélgettek egymással, mint egyik ember a másikkal, és mégis azt mondja neki Isten, hogy nem láthatod az én dicsőségemet. És most mit olvasunk itt Jánosnál? Azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét. Láttuk az ő dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Nagyon sok furcsa dolog történik karácsonykor. Például az is, hogy mi úgy ünnepeljük Jézus születését itt a gyülekezet közösségében, hogy megterítjük az Úr asztalát. Hogy az ő halálára emlékezünk. Ilyen furcsa születésnap, nem? Gondoljunk bele, hogy így felköszöntjük egymást a születésnapunkon, és közben arról beszélünk a halálunkról. És most mégis így ünnepeljük mindig, minden alkalommal, Krisztus születését, hogy közben pedig az ő halálára emlékezünk, az ő szeretetére, az ő áldozatára. Az úrvacsorával ünnepelünk, amikor egy asztalhoz ülhetünk az Istennel. Mi, akik meg se közelíthetnénk Istent, mert elpusztulunk az ő jelenlétében, ő hív meg minket az ő asztalához, az ő vendégségébe, és mi mehetünk szabadon, félelem nélkül és biztonsággal, mert nem fogunk elpusztulni. Azt mondta most valaki nem olyan régen, hogy a covidos betegeket, akiket ápolnak teljes felszerelésben, hogy nehogy elkapjanak valamit, hogy tudjanak továbbra is dolgozni és szolgálatot teljesíteni ott a kórházban, nagyon komoly felszerelést öltenek magukra, de bemennek oda a betegek közé. És Isten így jött el közénk a Jézusba, védőfelszerelés nélkül. És elkapja tőlünk mindazt, ami minket mérgez, ami minket megöl, és őt öli meg, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Hív minket az asztalához, és mi mehetünk félelemmel, biztonsággal, mert Isten kegyelme és igazsága egyszerre jelent meg Jézus Krisztus keresztjében. Igen, az Úr Jézus Krisztusban szabadon mehetünk Istenhez. És ő kereső hív bennünket. És meg is ismerteti magát velünk, megismerhetjük az Istent. Kapcsolatba lehetünk vele. Hát itt nem csak egy-egy vacsora meghívásról van szó, hogy úgy formálisan, úgy eldiskurálgatunk olyan felszínes dolgokról. Nem csak egy-egy heti egyszeri vasárnapi fogadóóráról beszél Isten. Nem azt mondja, hogy az ige testé lett. Az ige. Isten beszélő Úr. Ő beszélgetni akar velünk. Ő kapcsolatba akar lenni velünk. Ő kommunikálni akar velünk. Élő kapcsolatot szeretne. Billy Grahamtől egyszer, aki ilyen 20. századi nagy igehirdető volt, Magyarországon is többször prédikált a stadionban. Őtőle kérdezték meg, hogy honnan olyan biztos benne, hogy Isten létezik egyáltalán. Miért olyan biztos benne? És nagyon egyszerűen csak annyit válaszolt, hogy hát honnan tudom, hát ma reggel beszélgettem vele. Igen, Isten megismerhető, mégpedig nem a tankönyvekből, meg nem hittantételekből, hanem a személyes, vele való kapcsolatból. Lakva ismeri meg egymást az ember, ugye ezt szoktuk mondani, hát Istennel is ugyanígy van. A vele való kapcsolatban ismered meg, mert ő ott van, amikor beteg vagy. Ott van, amikor elhagytak, amikor nagy öröm ér, amikor nem érted, hogy mi miért történik. Ő ott van, és meg tudod ismerni őt. Az, ahogy ő akkor szól hozzád, ahogy akkor veled van, épp abban a helyzetben, és csak azt kéri, hogy bízz benne, és újabb dolgokat fogsz megtudni róla. Hogy ő milyen csodálatos, hogy mennyire szeret, hogy milyen bölcs, hogy mennyire nagy hatalma van, hogy ő az Isten. Karácsonyi öröm, van ilyen 2020-ban, hogy karácsonyi öröm, ebben a helyzetben is. Hát mennyire, hogy van. Nem is értem, hogy tudjuk mindig elfelejteni az örömhírt. Hogy is felejthetünk el örülni. Mikor minden napon van okunk az örömre, mert Krisztus megszületett. Isten emberré lett. Mi láthatjuk őt, elérhetjük, megismerhetjük. Az ünnepnek ugyan vége, de az öröm az csak most kezdődik. Fedezd fel, hogy kicsoda Isten a hétköznapokban. Hallgasd őt, amikor veled beszél a csendben, és kövesd őt bizalommal és szeretettel. Amen.
Adjunk hálát Istennek, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei Urunk, nem tudjuk felfogni, de hisszük és köszönjük, hogy közösséget vállalsz velünk, sőt egyre teljesebbé akarod tenni a te közösségedet velünk, ezért kerestél meg most is, ezért tartod fontosnak, hogy ne csak halljuk, de a szánkban is érezzük a te jóságodat, kegyelmedet és szövetségedet. Köszönjük ezt a jelet, és köszönjük, hogy te táplálni akarsz minket mindvégig az örök életre is. Hadd tegyük ezt, hadd fogadjuk el ezt, hadd menjünk így tovább örömmel. Köszönjük, hogy követhetünk téged, sohasem hagysz magunkra, sem minket itt a templomban, sem azokat, akik képernyőn keresztül részesültek most a te kegyelmed asztalában. Köszönjük, hogy számíthatunk rád, lehet az életünk szüntelen imádkozó élet. Adj nekünk így boldog ünnepet, és veled hozzád való megérkezést. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.